Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Hát akkor haladjunk. Menjünk tovább, 9 óra 12 perc van, Millás reggeli, 2021. augusztus 1-e, Ács Gábor,
Mihálovics András.
Igen, hát valahogy.
Hallgatok?
0636-os 98-098.
Takarítottál?
Igen, mindig ezt csinálom. Miért?
Hát áldavatul esnek kiváló és érdekes üzenetek, mert Mackó kolléga takarít. Mackó kollégának takaríthatnék javon.
Így van. Hát figyelj, hozsanázzák Várkonyi urat, gyakorlatilag összefoglalhatatlan mennyiségű üzenet érkezett az általa vázolt témákkal kapcsolatban, úgyhogy én ezekből csak úgy tallózom, úgyhogy ennyi. Az esti magyar közlöny szeptemberből nem kapnak zöldrendszámot, a hibridek, hívja fel a hallgató a figyelmet erre, amire nekünk nem terjed ki a figyelmünk, valamint megtudtuk, hogy valaki sárga dinnyét. Ja, Vera sárga dinnyét eszik. Alaposan dokumentált munkanap címmel hasonló üzeneteket várunk a stúdióba.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
A egyik kedvenc rovatomat akkor én itt most gyorsan felfalaznám nektek, mert hogy a nyeremény naponta egy páros belépő, egy a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk, mit nem teszünk az eredeti szegedi halászlébe? A. Hagymát, B. piros paprikát, vagy C. tésztát?
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
Hát, csípgyártók háborúja, igen, klik vadász címet adott Ács kollega ennek a mai beszélgetésnek, bár lehet, hogy nem túlzás ez, mert hogy az Nvidia után ugrik az AMD is, de korábban hát, meg arról szóltak a hírek, hogy az Intelt hogy leverte az AMD, aztán jött az Nvidia, meg a mesterséges intelligencia, most az AMD kapaszkodhat. És mi van akkor az Intellel? Nem osztottak lapot az Intelnek ebben az egész chip dologban? Hát emberek, hát hogy van ez?
Intel sok mindent elrontott, de erről is fogunk beszélgetni. Az AMD-ben bíznak sokan, ugyanakkor ezt még a tőzsdei árfolyamok nem igazolják, hogy az AMD annyira utána tudna lépni az Nvidia-nak. Tegyük ezt tisztába, a chipgyártók háborúját, tehát befektetői szemmel is érdekes, de főleg a technológiai oldalról. Világítja meg nekünk Erdős Márton, a PC World PCV főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szia!
Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Induljunk onnan, hogy az Nvidia mitől húzott el ennyire, lett a világ egyik legértékesebb cége, robbantott egészen hatalmasat az elmúlt másfél-két évben, mióta mesterséges intelligencia mánia tört ki?
Hát egy kicsit előbb kezdte ezt az egészet, de hát jól óra tett. És az Nvidia-nak már a múltban is volt egy olyan szokása, hogy kedvelte a zárt ökoszisztémákat. Ezt ő az AI-nál is CUDA-nak hívja, C-vel írva, és az erre épülő technológiák azok, amik hozzásegítették ahhoz, hogy jelenleg majdnem monopól helyzetről beszélhetünk, illetve minimum arról, hogy az Nvidia diktál, hiszen ott van a Meta, a Google, vagy az Amazon, akik sorban állnak minden reggel nyitáskor az Nvidia-nál, és megveszik az összes AI chipet, amit éppen sikerült legyártani. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy amennyi chipet le tud gyártani az Nvidia, azt el is tudja adni. Mindezt úgy, hogy ugye Kínában elég nehezen, vagy csak ugye nem teljesen hivatalos módon tudja ezt megtenni. És hát ehhez ő, tehát maga a hardware is jó, de az ökoszisztéma, az a szoftveres készlet, amit ehhez ő nyújtani tud, az, ami valójában megkerülhetetlen és piacvezetővé teszi őt. Hát nyilván ugye ez tetszik a konkurenseknek is. Itt a két fő konkurens az az AMD és az Intel, mind a kettő jelentősen lemaradva. Azért azt megemlíteném, hogy az AMD-t vezető Lisa Su, ő az unokatestvére a Jensen Huangnak, aki az Nvidia vezére.
Ők nem beszélnek a vasárnapi ramen levesük fölött arról, hogy lehetne valamit csinálni?
Ők versengenek.
Na hát persze.
Ez mindig így van.
Így van. Én is versengek az öcsémmel.
Na hát mondjuk reméljük nem verekednek, de van egy harmadik az Intel-nél.
Honnan tudod, hogy mi szoktunk? Na bocsánat, nem akartam a szakmaiságot háttérbe szorítani, tehát kezd újra mondatot kérlek, mert belekót nyeleskedtem.
Láthatunk erre is, hogy a fiú testvérek mennyit verekednek
nem,
egymással.
Nem, ez mégiscsak IT-rovat, nem családpolitikai.
Van egy bizonyos magasság, meg egy pont, ahol nem érdemes beleszállni. Na de vissza az IT-ra. A harmadik szereplő ugye az Intel, ott a Pat Gelsinger viszi a céget 2021 óta. Azt kell tudni erről a három szereplőről, hogy mind a három mérnök, és nagyon-nagyon okos ember. És például a Pat Gelsingerről egy érdekes adat, hogy ő tervezte a 386-os processzort.
Úristen, hányban?
1980-as évek vége felé. És olyan szinten ő volt a vezető tervezője, olyan 30-32 éves volt akkor, hogy a monogramját például minden egyes 386-osban meg lehet találni. Nyilván ez kell egy megfelelő mikroszkóp is, de ott van a monogramja mindegyik 386-os chipben, illetve, vagy bocsánat, 486-osban, a 386-osban még csak könyvet írt róla, akkor még csak tanuló volt, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon okos, olyan emberekről van szó, akik pontosan tudják, hogy a technológiának mit tud és hogy merre kell haladnia.
Figyelj, már egy régi kérdés, de megint csak ilyen kicsit álnaív, hogy ez ilyen nagyon kötött pálya ez a chipgyártás? Tehát ilyen vulkánkitörésszerűen nem jelenhetnek meg új szereplők ebbe? Ezt azért kérdezem, mert hogy azért az látszik, hogy ez a jövő iparága. De nyilván egy chipgyárat, mint a repatriálásokkal kapcsolatos elemzésekből hallottam, hogy azért nem egyszerű felhúzni, de mindenki törekszik rá, tehát az Európai Unió is, meg az Egyesült Államok, sőt Kínából is jöttek olyan hírek, hogy szeretnék felpörgetni a chipgyártást, mert hogyha az amerikaiak nem adnak nekik chipeket, akkor majd ők gyártanak maguknak.
Hát igen, itt ugye van az AMD és az Nvidia, ők tervezik a chipeket, nem gyártják. Tehát ők a TSMC-vel gyártatják, a TSMC az a tajvani cég, akinek a világ legfejlettebb chipgyárai vannak. És az Intelnek vannak chipgyárai, de le vannak maradva ahhoz képest, amire a TSMC képes. Ugye utána ott van még a Samsung például, de a Kínában is ott az SMIC vagy SMIC, akik szintén nagyon haladnak felfelé és előre, amit ugye próbálnak is hátráltatni a nyugati erők, de ez megint csak politika. Itt inkább az a lényeg, tehát ez egy nagyon nagy falat ez az egész téma. Ami érdekes, hogy az Nvidia szinte monopól helyzetben van az egész AI-on. Az egész AI piacon. Az AI piacról az biztos, az messziről látszik, hogy óriási pénz van benne, és ahol óriási pénz van, az vonza.
Igen, de szoktak ilyenkor ilyen menedzserkeringők beindulni, ugye a Teslától is csábítanak el, Facebooktól is, Googletől is, korábban az Appletől is, tehát nem nőhet fel a elégedetlen munkavállalókból egy valami új, aki legalább tervezni klafacsippeket tud, és klasszabbakat, mint az Nvidia, tehát ilyet is láttunk már, vagy ennek azért kevés esélye van?
Az az érdekes, hogy felsorolta egy csomó céget, és pont ennek, erről olvastam egy cikket, hogy az Nvidia-tól nem tudnak elcsábítani AI mérnököket. Hoppa. Tehát ott valamit vagy nagyon jól megfizetik őket, vagy nagyon jó ott a munkamorál, a munkakörnyezet, de nem nagyon jönnek el az Nvidia-tól AI mérnökök.
Hát figyelj, ha csak a részvényopciók, meg a munkáltatói részvényprogramot hát, nézzük,
igen.
Sokszorosára emelkedő árfolyam mellett ott mindenki multimilliómos lett a legkisebb pozíciókban is, tehát
igen.
Amire ezt tart, addig ezt
értem. Ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy hát az AMD-nek ugye az AMD azt már egyértelműen kinyilvánította, hogy ő nem csak egy megbecsült szereplője akar lenni az AI piacnak, hanem nem is csak a pici második, aki megtűrt és ott el sertepertél az Nvidia sarkában, hanem ő igenis fel szeretne nőni ehhez, és megvan a szándéka arra, hogy ő átveszi ezt a vezetést egy ponton, hogy ez mennyire családi rivalizálás, vagy nem, azt nem tudom. Minden esetre pénzmozgásban az látszik, hogy júliusban szép csöndben vásárolt egy finn AI céget az AMD, ez a Silo AI, uh-huh. ami 665 millióba került neki, és ez egy olyan cég, aki nem chipet tervez, meg chipet gyárt, meg egyebek, hanem kifejezetten a szoftveres oldalára fókuszál, és hát vannak neki olyan ügyfelei, mint az Allianz, vagy éppen az Unilever, tehát nem egy kezdő kis garázscégről van szó, uh-huh. úgyhogy az AMD mindenképpen komolyan gondolja ezt, és hát ne felejtsük el az Intel sem, aki ugyan lemaradt, de hát minden erejével azon dolgozik, hogy ő is releváns szereplő legyen ezen a piacon, és hát most, amiről beszéltünk, ez mind csak a felhő oldali dolog, és ugye van egy olyan kliens oldali dolog, amivel ugye hamarosan ti is találkozni fogtok, hiszen le fogjátok cserélni a telefonotokat, meg a notebookotokat, meg a minden egyebet, mert annyira meg fog tetszeni nektek az AI.
Úgyhogy... Ez miben fog megnyilvánulni így felhasználó szinten?
Majd felhívlak, hogyha az Ácsnak is ilyenje lesz. Mert akkor tényleg áttörést értünk el, mert ő a közösségi médiát sem fedezte még fel magának.
Nem is fogja, ez szándékos.
Ez nem olyan nagy baj.
Igen. Figyelj, Európának osztanak lapot ebbe a sztoriba? Mert az képest, hogy egy óriási technológiai lemaradásban van a vén kontinens, nem nagyon halljuk, hogy, illetve vannak mindig nagy szólamok arról, hogy na akkor majd most mi behozzuk ezt a lemaradást, de megint csak amerikai meg ázsiai szereplőkről beszéltél.
Hát igen.
Köszönjük az interjút.
Igen, az EU-val ott van egy olyan, hogy ugye az adatkezelés, illetve mert ugye az AI attól lesz okos, hogyha rengeteg adattal tréningelik, és ugye ettől lesz ő majd igazán okos, meg tud neked vicces képeket generálni, meg mindenféle féligaz szövegeket generálni, meg legyártani, de a helyzet az, hogy az EU elég szigorúan veszi azt, hogy mi az, amit felhasználhatnak a te adataid közül, mi az, amivel dolgozhat egy ilyen, és ez például meglátszik abban is, hogy az Apple mint egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szereplő, akiről eddig ugye nem beszéltünk, de nagyon fontos szereplő, ő összemutatja be vagyis hogy be is vezeti, mert már bemutatta a mesterséges intelligencia szolgáltatásait, amit te a kis telefonodon, vagy notebookodon, vagy akárhol, majd elérsz, és tudsz rácsodálkozni, hogy mennyire szuper, és hogy már bámulatos hol tart már a tudomány. És ezek nem lesznek elérhetőek, vagyis hogy ezeknek jelentős része nem lesz elérhető az EU-ban egyelőre. Aha, uh-huh. És még az sem biztos, hogy a Google hasonló szolgáltatásaiból mennyi lesz elérhető. És akkor még arról nem is kezdtünk el beszélni, hogy ugye itt repkedtek eddig a 100 milliók, meg milliárdok, meg egyebek, de ez mind a hardveres cégeké. Illetve ugye itt vásárlásokról van szó. De hát ezeket valahogy vissza kell, hogy kapják a cégek. Tehát előbb-utóbb az igazán hasznos AI szolgáltatásokért neked fizetned kell. Tehát oké, hogy először kell a mézes madzag, téged meg kell győzni, hogy erre szükséged van. Eladják neked az új telefont, vagy az új notebookot, egyebet. Meg kell, hogy győzzenek arról, hogy te fizess elő olyan felhőszolgáltatásra, amiben szintén az AI tudod kihasználni, és ez az előfizetés meg legyen annyira borsos, hogy ezeket a iszonyatosan drága csippeket, ők ezeknek az árát ugye visszatermeljék. Aha.
Figyelj,
és erre igen. Például jó példa, hogy a Google-nek az AI havi előfizetés az havi 9000 forint.
Uh-huh. Figyelj, kanyarodjunk még vissza az elejére, mert ezt ígértük a hallgatóknak is, hogy az Intel mit rontott el? Tehát azért ő azért nagyon magas pozícióban volt, hát annyira talán domináns sosem volt, mint most az AI csipek piacán az Nvidia, de hát azért ott a Pentium fénykorában azért erősen mögötte kullogott.
Hát először az AMD-t nézte be, most meg az Nvidia-t is.
Igen, hogy mit rontottak ők el, és hogy tudnak visszajönni?
Hát ugye itt volt egy olyan, hogy az Intelnek a vezetése az utóbbi 10-11 pár évben hibát hibára halmozott, és előtte is voltak már ugye olyan zsákutcák, amik egyszerűen nem működtek, és vissza kellett táncolni. Ugye itt nagyon komoly pénzügyi problémákról beszélünk, itt a Prescottra gondolok, amikor a Pentium 4-nél kijelentették, hogy 10 GHz-es gépek lesznek mindenki, csak hát kiderült, hogy többet fogyaszt, mint a konvektor. Úgyhogy akkor visszatáncoltak, és elkezdtek hatékony, meg alacsony fogyasztású gépeket tervezni, és hát utána még több ilyen problémába ütköztek, illetve elkezdték azt a vezetőségnél, hogy nem investáltak a gyártás technológiába. És ugye a TSMC meg a többiek gyorsan lehagyták őket. Uh-huh. És emiatt nagyon gyorsan elszaladt mellettük a technológia, meg az élet. Ugye itt van az is, hogy például az Apple is szakított velük, még 2000, hát már jó pár éve, úgyhogy elég régen, és hát erre még most jönnek az újabb botrányok. Most van egy jelenlegi legnagyobb botrány, az a két utolsó generációs, legutóbbi generációs Intel processzorokban úgy néz ki, hogy felfedeztek egy olyan hibát, amit hát elmaszatolni lehet, de javítani nem. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egyre több processzorról, Intel processzorról derül ki, hogy hardware hibás. És hát ugye itt nagyon sok millió processzorról beszélünk, egy visszahívás az egyszerűen nem megoldható. Ez a szerver és a végfelhasználói piacot is érinti. Most próbálnak majd augusztus közepén valamit maszatolni, hogy egy kerülő megoldást próbálnak találni erre, de van egy csomó processzor, ami már meghibásodott, és az, hogy mikor áll le az a gép, az majd az elkövetkezendő fél évben derül ki, hogy a te géped az hibás, vagy nem hibás. Úgyhogy ez szintén egy olyan anyagi gond, ami nagyon fog fájni az Intelnek. Az, hogy a Pat Gelsinger visszajött 2021-ben, az meg, hogy majd ő odafigyel arra, hogy innentől kezdve megint jó csippeket gyártsanak, az még legalább két generáció, mire ez megtörténhet. Úgyhogy addig életben kell maradniuk.
Aha. Hát innen szép nyerni. Na, érdekes. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Nagyon nagy téma, és elég száraz, úgyhogy...
Igen, és izgalmas lesz látni, hogy akkor visszakanyarod, hogy az AMD tényleg, amit ő szeretne, hogy valahogy mégis az Nvidia nyakára mászni, az a sztori, hogyan alakul minden esetre. Ezt még a befektetők
hát
nem hiszik.
Uh-huh. Igen, egyre többen mondják, hogy ez az Nvidia-nak ez a fajta menetelése, ez nem tartható fent tovább, tehát hogy ez biztos, hogy nem így van, és hogy bele fog kerülni utána egy spirálba, ami a földbe állítja az egész céget. A mondat második felével nem értek egyet, de az, hogy biztos, hogy nem tartható ez a fajta növekedési ütem, az szinte biztos.
Uh-huh. Uh-huh. Oké. Okay. Na, Marci, nagyon szépen köszönjük. Szép napot neked is, jó munka.
Szép napot, sziasztok.
Erdős Márton volt a vendégünk, a PC World főszerkesztője, és hát arról beszéltünk, hogy az Nvidia egészen elképesztő siker szériát produkál, tőzsdi árfolyamon is megmutatkozik ez, de próbálnának utána lépni. Ez a kvázi majdnem monopól helyzet, ez az AI robbanással jött el a cégnek, és repítette a világ legértékesebb cégei sorába, hogy ez meddig maradhat így. Mi
közben
történik ezen a piacon?
Ja jó, akkor nem breaking. Csődbe ment Ukrajna, csak ezt akartam még mondani.
Hát ez technikai jellegű dolog, hogyha, de jól klikkelhető és eladható információ, ugye?
Igen. De akkor meg lehetne alapozni összeesküvés elmélet.
Hivatalos bejelentés akkor most született erről. Mindjárt folytatjuk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Muhi Gergely vezető elemző van a vonal túlsó végén, tőle tudakoljuk, milyen hangulatban van ma a budapesti értéktőzsde. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, vegyük sorra. Először is milyen a forgalom? Azzal agyon csaptam az összes többi örömködést remélhetőleg, mert alacsony szokott lenni.
És ez nem is változik. Most is meglehetősen alacsony a forgalom. Most éppen 240 millió forint, ami messze marad a szokásostól. Viszont örömködés azért valamennyire van ok, legalábbis felemás örömködése, ugyanis a nagy nyugati tőzsdéken elég borús a hangulat, ott ilyen 0,8 és 1,1% közötti mínuszokat látunk. Ehhez képest a budapesti parketten meglehetősen visszafogott a hangulat, nálunk csupán 0,15%-kal esik a BUX index. Ez köszönhető két részvénynek, az OTP 0,13%-kal tudott emelkedni, és jelenleg 18.670 forinton kereskedik, míg a Magyar Telekom 0,18%-kal emelkedett a záróáráról, és most éppen 1092 forinton található. Ezzel szemben két vezető részvény esett, a MOL 0,63%-kal csökkent, és 2820 forinton kereskednek vele, míg a Richter 0,19%-os esés követően 10.360 forinton tartózkodik jelenleg.
Uh-huh. Ha valaki a kis és közepes papírok közül száguldozik-e feltűnő módon,
nem,
vagy mindenki csendben?
Nem látunk ilyet.
Jó, okay.
Mindenki csendben nézi a híreket.
Oké, okay, nézzük akkor a devizapiacot. Hát, ha ott majd nagyobb a turbulencia.
Olyan nagyon nagy változás nincsen a devizáknál. Most éppen azt látjuk, hogy az euró-forint árfolyam 395 forint 63 filléren tartózkodik, míg a dollár az 360 forint 21 filléren áll jelenleg.
Oké, hát akkor innen szép feltápászkodni, amíg a forgalom megjön, addig jó passziánszozást kívánunk nektek. Köszönjük szépen az információkat, és természetesen lényegesen turbulensebb kereskedést is. Szia!
Köszönjük, szép napot, sziasztok!
Muhi Gergely vezető elemzővel foglaltuk össze, amiről nehéz beszélni, mert annyira erdje a forgalom budapesti értéktőzsdén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
És itt van velünk a vonalban Tudás Na, Viktor, filmszakértő. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Állj, most nem, összekeverted a szignálokat.
Mit keres a filmszakértő?
Ez a kultmogulban szokott lenni ez az ember, nem az NOPQ-ba. Gábor, a jó Isten áldjon meg. Ráadásul ma NOPQ-ról
van. De meg is itt van, akkor most mit csináljunk? Hogy kerül a filmszakértő az NOPQ-ba?
Hogy kerül a filmszakértő a tányér mellé? Igen. Ja, de mi előtte hadd kérdezzem már meg...
Nem a tányérra.
Igen, igen. Előtte hadd kérdezzem meg, neked tetszett a Costner veszternje?
Nem.
Jó, haladjunk tovább. Tehát akkor hogy kerül a filmszakértő a gasztronómia?
Már hogy ami a moziba kerül, ami a moziba került, az nem annyira, a sorozat az igen.
De én a mozitér, mozis verzió.
Az a helyzet,
nem,
hogy...
Nem, csak figyelj, mondd Gábor.
Matinál megbuktál a belépő kérdésen, és elszontyolodott, úgyhogy ezt majd még szerintem kettesben kifejtetjük
egymásnak. Adás után felhívlak, beszéljünk.
Jó, oké. Okay. Tudod, ez a sok ember nagy tömegben ritkán okos, de nem ostoba. Tehát, hogyha sokan nem néznek egy filmet, akkor az nem feltétlenül azért van, mert nagyon jó a film.
Ja, hajlok egyet érteni. Ja nem, nem értek egyet, mindegy. Na, tényleg gasztronómia, és nagyon érdekes, hogy filmszakértőként téged is megihletett a téma, nem csak Kántor Endre gumicicája ez az egész. Szóval új ázsiai gasztroudvar Kőbányán.
Igen.
Hogy kerül a csizma az asztalra a filmszakértő a gasztroudvarba?
Úgy, hogy nekem van egy nagyon kedves barátom, a Faltai Csaba, aki egyébként szintén filmközeli ember, mert kiváló filmzeneszerző, meg zeneszerző, és például az Angelina Jolie film, ami itt forgott Budapesten, annak is ő volt a music supervisora, és a Csaba járt, meg jár is erre a helyszínre, mert itt kiváló autentikus tai chi és karate foglalkozások is vannak, és ő mind a kettőt műveli. És felfedeztük ezt a gasztroudvart, ami ott nyílt. Egyébként ott van 3 étterem is, többek között egyébként most már negyedikként Wang mester is nyitott ott egy street büfét ebben a gasztroudvarban. Ez a szállás, Kőbányán Szállás utca 21. És megtaláltuk ezt a helyet, és oda járunk rendszeresen enni télen-nyáron, de ilyenkor nyáron egy ilyen kitelepülős 12 pavilonos street food fesztivál is van, és annyira megtetszett nekünk is, egyébként meg annyira kevés ember látogatta, vagy látogatja, hogy úgy gondoltunk, hogy egy kicsit besegítünk a promóciójába ennek a helynek, mert hogy a létrehozójának a szándéka szerint egy eredeti kínai ételek vannak, tehát mondjuk a nyásra fűzött ételek azok pont olyan ízűek, mint amilyet én Pekingben annak idején az utcán ettem, vagy a töltött gombóc az pont olyan, mint amit annó Fuzhouban, amikor ott voltam a filmfesztiválon, ott szolgáltak föl, de több fuzhoui étel is van.
Akkor jó magyar erős savanyúleves nincs is.
Nincs. Tehát ugye azokat, amiket mondjuk a belvárosi, és most nem lebecsülni akarom a belvárosi kínai kifőzdéket, de amit ott eszel mondjuk édes savanyú, meg szecsuáni, meg stb. Néven elnevezett ételeket, azért azok erőteljesen tudjuk, hogy a magyar konyha, vagy meg a magyar fogyasztók ízlésvilágához vannak idomítva. Itt viszont tényleg tradicionális, igazi kínai ételeket lehet kipróbálni. Most a marhahús gombóc levestől kezdve a teppanyaki házi tésztán át a nyárson sült selyemhernyó gubón keresztül a paszénparázson sütött bárányveséig. Elképesztően különleges és jó a kínálat, és ugye ott készül minden frissen, tehát kvázi tényleg egy ilyen street food felvonulás, de persze vannak azért nem csak street foodra jellemző ételek, mert a 12 pavilonból például van egy, ami bangkoki, és ott például nagyon sok ilyen wokban készült étel van, tehát mondjuk ott kiváló pattájt lehet fogyasztani például, tehát hogy nagyon-nagyon széles a skála.
Azért bírom, amikor mondjuk én vagyok a gasztronómiában, és nem ebben pallérozódott ember, amiért azt is bírom, amikor a nem mezőgazdasághoz értő csinálja a Mihálovics gazda interjút, hogy egy előre elnézést Endre, de fel kell tennem egy rendkívül hétköznapi kérdést. Rengeteg, tényleg rengeteg ázsiai büfé van szerte Budapesten, vannak köztük nagyon jók is, olyanok is, amit ázsiaiak működtetnek, meg olyanok is, amik nem ázsiaiak működtetnek, és hát rengeteg olyan van, ami hát, hogy is mondjam, csak egy pálcás, fogalmazzunk akkor így. Miben tudnád megragadni a különbséget így a nagy összbudapesti kínálaton belül, hogy miért klasszabb ez a gasztroudvar, mint mondjuk az összes többi más hasonló profilú étterem?
Eleve az, hogy mondjuk lehet motorbiciklivel, kocsival, meg biciklivel is érkezni, begurulsz az udvarba, és gyakorlatilag a szabad ég alatt, árnyas fák alatt, miközben mondjuk ott a kivetítőn, vagy a tévéképernyőn még az olimpiát is nézheted, fogyasztasz, és tényleg olyan ételeket ehetsz, amiket más belvárosi kínai éttermekben nem. Tehát, hogy faszénparázson 3 különböző régió is kínálja az ételeit, egy faszénparázson sütni. Na most otthon neked nem kell akkor nekiállni, pláne, hogyha valakinek a lakásából nincs is adottság arra, hogy mondjuk faszénparázson süssön. Ugye télen ezt nem vállalják be, még a nagyobb éttermek se, hogy faszénparázson sütnek bármit, hanem ugye azt valamilyen módon helyettesítik, áthidalják, stb. De ennek azért van egy ilyen kicsit kiülő, kertbe kiülős, grillezős hangulata is, és azt, hogy mondjuk csak a grillezősből 3 különböző ízvilágot is, fűszervilágot is végigkóstolhatsz, azért azt gondolom, hogy az önmagában már jó. Tehát mondjuk társasággal például azért érdemes menni, mert hogy a különböző pavilonok kínálatából innen, onnan, amonnan választasz egyet vagy kettőt. Egyébként minden pavilonban lehet kártyával, telefonnal és persze készpénzzel is fizetni. de ha tényleg valaki csak a biciklivel járja a várost, és arra kanyarodik, és csak a telefonja van nála, akkor is meg tudja oldani azt, hogy egy jót és finomat egyen. Tehát, hogy tényleg sok különböző ízvilág, sok különböző étel. Egyébként a desszertkedvelők számára van egy desszertkút is, ahol ilyen különböző egzotikus gyümölcsökből facsart italok, meg egyéb ilyen édes koktélok, meg sütemények is ehetők, de nem tudom én, van töltött palacsintát szolgáló, felszolgáló pult. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sokféle, tehát 12 pavilonban tényleg nagyon sok különböző féle ételt lehet kipróbálni.
Oké, mi a személyes,
kik járnak oda?
Igen. Mert ha sok az ázsiai, az azt mutatja, hogy akkor ott van mit keresni a valódi ázsiai ízek iránt érdeklődőknek.
Igen, nagyon sok az ázsiai vendég, és gyakorlatilag mi is azért próbáljuk egy picit, vagy mi is azért próbálunk egy picit a segítségére lenni a gasztroudvarnak, hogy ha már ennyi ázsiai jár ide, az azt tényleg jelzi azt, hogy otthon vagyunk, de hogy a magyarok is, hogyha felfedezik, a többsége a látogatóknak, a magyar látogatóknak, akik így megkérdeztünk és így megszondáztattunk, azok mindenki azt mondta, hogy hú, ez baromi jó volt, úgyhogy ők visszajárnak és ők terjesztik. De hát ugye itt a nyár, itt az augusztus, ha most minél többen jönnek és kipróbálják, azt gondolom, hogy az senkinek sem baj. Egyébként például az én kisebbik lányom az annyira szeret ebbe a gasztroudvarba járni, hogy minden alkalommal, amikor nekem valamilyen hivatalos ügyből kifolyólag oda kell mennem, és valamit intézkednem kell, vagy csak találkoznom ott valakivel, akkor ő például mindig jönni akar velem, hogy jaj, menjünk, hadd menjek én is, mert mindig olyan finomakat teszünk, és jaj, és olyan jó, és a múltkori a sült tarisznyarák, az milyen jó volt, meg hát nyilván a tésztákat, meg a töltött gombócokat ő is nagyon-nagyon imádja. Egy dolog volt, ami nála kiverte a biztosítékot, és mondta, hogy na, az nem volt jó, hogy ugye azért a kínai gasztronómia lényegesen előttünk jár, és például a csirkének a kaparóját, nem tudom ki az, aki szereti, én nagyon szeretem, amikor a levesbe megfő a csirkének a kaparója, és ezt imádom így cuppogtatni, meg
a csirke
szopogatni a csont. Igen, és például ezt a kínaiak meg tudják úgy csinálni, hogy gyakorlatilag kirántják belőle az összes csontot, és csak a lényegi része marad meg, és ez egy ilyen nagyon erős, fűszeres, paprikás ízzel van elkészítve, és mondjuk ezt így hidegen előételként, de bármihez fogyasztják.
Viktorinak is tárgyaddal vagyok.
Én imádom, de hát tudod, mint a körömpörköl, tehát van, aki szereti, van, aki nem szereti. Tehát most mit tudom én, a pacal is nagyon sok különböző módon van elkészítve, a sertéspacal is, meg a marhapacal is, tehát például aki az ilyeneket is szereti, az szerintem ugorjon fejest, de persze, akik mondjuk a konvencionálisabb ételeket szeretik, tudom én, van tornádó burgonya, amikor ilyen spirálszerűen van fölvágva a burgonya, és akkor fűszeres olajban van megsütve, tehát ez mondjuk ilyen tényleg olyasmi, mint a chips, és akkor mondjuk ott az ember nem lő nagyon mellé, tehát mondjuk belépő szintű ázsiai ételkedvelőknek például ezt is lehet ajánlani, de hát vannak édes gombócok, vannak sós gombócok, vannak vegetáriánus, meg vegán ételek.
Szóval tehát, hogy igazi autentikus kínai, ez a lényeg.
Oké, egy személyes jellegű kérdést a végére, tényleg az utolsó kérdés, szintén Lenny Kravitz koncerten voltál? Férfiasan reket hang ezt feltételezi.
Sajnos nem, mert elraboltak a gyermekeim, úgyhogy más irányba kellett lennem. Úgyhogy
képzeld, én ismerek egy embert, aki volt, és meg is érintette a művészt. Képzeld.
Ne hülyeskedj. És gyorsan meg is vásárolta, le is töltötte az összes albumát, és innentől kezdve a kocsiában hangosan csak ezt hallgatja.
Eddig is ezt
megfogtál. Schmidt Andiról van szó a hírolvasóról, úgyhogy mindjárt megkérdezzük.
Meg tudom egyébként érteni, mert nekem is több barátom jelzett vissza, és többségében nők, hogy a Lenny Kravitz az továbbra is zseniális, és érinthetetlenül hatalmas ikon lett. Igen. Sokak szemében továbbra is.
Bejön a színpadra, és elég, hogy meglátom, és ilyeneket hallottunk mi is. Igen.
De figyelj, te tényleg nem tud öregedni, tényleg nem tud öregedni a Pali, szerintem maximum respekt. Én ugye, mint műkedvelő dobos, én ugye a Cindy Blackman-t imádom mögötte, ugye, aki a Santanának a felesége.
A legjobb, képzeld el, Sminton is dobos. Ő is dobos. Dobosok egymás közt, egy műsor kell indítani.
Bocsánat, itt becsatlakoztam.
Összekapcsolódtunk. Úgyhogy full respect a Pali, de hát tudod, amikor az ember három nővel él, akkor sajnos alá kell, hogy rendelődjön bizonyos női döntéseknek.
Oké, nagyon Viktor, szépen köszönjük, Viktor. Köszönjük.
Szerintem már csak a hely nevét nem említettük meg egyáltalán egyszer se a beszélgetés során.
Ja, bocsánat, igen, Gastro útban egyébként
most
van a
Facebookon is. Belebeszéltem még egyszer.
Tehát, hogy Eastwing Gastro udvar 10. kerület Szállás utca 21 van, Facebook, Insta, úgyhogy lehet találni. Egyébként a jövő héten Harley Davidson sörfesztivál lesz, és ugye a jövő szombaton, ugye hetedik napján ugye a kínai Valentin nap, ahol pedig a szerelmes párokat várja majd az udvar, de minden bővebb erről már a...
Persze, a megfelelő helyeken megtalálható.
A megfelelő helyeken, igen.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszámolót szerintem. Köszönjük,
próbáljuk, arra járunk. Gyertek, ja. Is, és akkor ott megbeszéljük a Kevin Costnert, András.
Jó, ámen, köszönöm.
Visszük az Andit is. Na, oké, okay, köszi, okay. Ciao.
Köszi, sziasztok.
Dudás Viktor filmszakértő beszélt egy új ázsiai gasztroudvarról Kőbányán.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Ezek voltunk mára, köszönjük a kitüntető figyelmeteket, holnap reggel 6:30-kor ismét élőben Millás reggeli, addig GDP, GDP és harmadszor is GDP. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.